Elhozta Debrecenbe Verát Grecsó Krisztián, a mai kor egyik legkedveltebb bírója új regényét mutatta be még tavaly év végén a civisvárosi közönségnek a Milius Juhász Péter könyvtárban. Az író saját elmondása szerint műveivel segíteni szeretne másoknak, átgondolni, feldolgozni egy-egy életeseményt. Grecsó Krisztiánnal Búzás Bori beszélgetett.
Az a cél, hogy másoknak segítsen. Én nekem le kell tudnom előtte, tehát hogy mondjam, szerintem az az írás, amikor valamiféle terapikus írás, az nagyon hasznos lehet, és nagyon sokat segít. Vannak pszichológiai módszerek, amelyek erre alapulnak, hiszen egy tükröt tart elénk, nagyon sokszor olyan dolgot is leírunk, ami nem is tudtunk, hogy bennünk van, de a szövegben kiszalad. Ezek aztán nagyon jó alapanyagok lehetnek, ezekből lehet feldolgozni dolgokat, de ennek semmi köze az irodalomhoz. Tehát ezek tényleg pszichológiai termékek, amelyek lenyomatai az akkori állapotunknak. De az irodalom az mégiscsak, hát ne beszéljünk már, egy konstrukció, és nyilván hatáselérésre szolgál. Tehát itt is az a cél, hogy ezt a konstrukciót a legkevésbé lehessen leleplezni, és arról legyen szó, hogy ez is lehessen egy énkereső könyv, már mint a Vera, úgy, mint a mellette már fér szóta tulajdonképpen mindegyik, csak nagyon másféle módon, hiszen egy 11 éves kislány életének fölborulásán keresztül nézhetünk ebbe bele. Vagy gondolhatjuk végig, hogy a mi kiskamaszkorunkban ez hogyan alakult, és itt édes mindegy, hogy ez most csak kislány a főszereplő. Tehát, hogyha mondjuk valami miatt akkor felborulhatott az életünk, már pedig kiskamaszkorban ez meg szokott történni, vagy egy nagy szerelem, vagy egy nagy trauma, sok minden miatt megtörténhet az velünk, hogy kiüzetünk ebből a gyerekkor nevű paradicsomból. És akkor elvesztjük ezt az állapotot, és elindul a bebábozódás, amit szebben kamaszkornak szoktak nevezni, és abban a borzalomban egyszer csak elvesztjük ezeket a biztos alapokat. Tverával egy túl korán jött túl nagy szerelem teszi meg azt, hogy észreveszi, hogy az osztályban, a városban, tehát hogy az a világ, amit meg az az élet, amit eddig élt, az neki nem kedvére való. Hogy ő nem jól oldalon állt eddig az erőszakoskodók oldalán, hogy ő eddig nem volt empatikus, tehát csomó mindenre rádöbben, amiatt, mert körülötte megváltoznak az emberek, meg ő maga kikerül abból a szokásos kis kerékvágásból, amiben addig élt. Hogy ezentúl egyébként ez egy örökbefogadási történet is, ráadásul mivel a rendszerváltás előtt 1980-ban játszódik, ezért egy ilyen görög drámába illő helyzetben örökbefogadási történet, az nem mondom, hogy mellékes, de mondhatni, hogy az a történetnek a kulisszája, vagy valamilyen módon a környezete, mert igazából szerintem ez egyfajta fejlődésregényként értelmezhető, vagy legalábbis elmozdulásregényként, már ha lenne ilyen.
Nyilván ez a fajta rádöbbenés a korunkban nem ebben a korosztályban történik meg egy csomó mindenkinél, sőt, van, aki talán rá se jön, hogy ez a belső frusztrációja azért van, mert nem sikerült megtalálni a saját magát. Egy ilyen regény azért függetlenül attól, hogy nem pszichológiai, tud ebben segíteni. Tehát azért rádöbbenthet minket arra, hogy lehet felnőttként és ugyanilyen érzelmekkel élnünk az életünket.
Persze, hát hogy nem. Magunknak a legkönnyebb hazudnunk, és azt ráadásul olyan hatékonyan tesszük, hogy még csak gyanakodni is csak akkor kezdünk, ha valamilyen betegség, valamilyen egyéb presszió elindít abba az irányba bennünket, hogy valamilyen módon az énvédő technikákat megpróbáljuk kicselezni. Amik hasznos dolgok egyébként, tehát nyilván valahogyan az egónkat védeni kell a rengeteg sértés, bántalom, fájdalom ellen, csak ugye az a technika nagyon különleges, ahogy a hiányokat megpróbáljuk betömni. Ugye arról van szó, hogy az embernek valamilyen módon meg kell barátkoznia azzal, amiket kapott. A habitusával, a hangjával, a természetével, nagyon sok mindennel, a külsejével természetesen. Ebben a harcban, ebben a megbarátkozásban, meg önelfogadásban gyakran tévútra futunk, és azt hazudjuk magunknak, hogy másmilyenek vagyunk, mint valójában. Most ezzel csak az a probléma, hogy a természetes vágyaink ott a lepel alatt, miközben mi ezt lehazudtuk, ezért természetesen ott dolgoznak, és bármennyire akarjuk nyomni őket, azért hát valamilyen módon elindítanak bennünket. Na most ezek a történetek, ezek a családi történetek, ezek az énkereső történetek talán abban segítenek, már azt remélem a szórakoztatáson túl természetesen, hogy ezzel a lepel alá oda lehessen nézni, és azt mondhatod magadnak, hogy fel akarom idézni az én családi történeteimet, fel akarom idézni az én titkaimat, amelyeket magam elől is elnyomtam, akár kislányként, akár felnőtt emberként, szembesülni szeretnék akár egy vagy két generációra visszamenőleg történetekkel, elhallgatásukkal, örömekkel, és ezeket nem azért akarom tudni, mert a más életébe vagy a magaméba olyan kélyes élvezet beletúrni, hanem azért, mert tisztába teszik a dolgokat, azért, mert segítenek haragot elengedni, családtagokat elfogadni, megszeretni, a te pozíciódat tisztázni. Tehát, hogy ez az ilyenfajta családtörténethez való személyes viszony és őszinte viszony az tényleg abban segít, hogy te a legegyszerűbb elemében mondva a helyeden legyél.
Az ilyen íróolvasó találkozókon találkozol ilyen élményekkel, hogy egy ilyen regény, a regényed okozott ilyen felismerést, elmerik mondani? Jönnek ezzel? És te ezt hogy éled meg, hogy akkor van egy ilyen lecsapódása a történeteknek, ugye a szórakoztatáson túl?
Hogyne, én azt szoktam mondani, hogy a dedikálásoknál jobban elfáradok, mint az esten. Ennek nem az oka, hogy nem tudom leírni a nevemet többször egymás után, hanem ezeket a történeteket ott olyankor négy szem közt merik elmesélni. Nyilván nagyon egy kis kapszulába kell besűríteni. Tehát nagyon, egyfelől nagyon sűrűre le kell rövidíteni. És azt mondani, hogy igen, én mondjuk örökbefogadott voltam, és az történt, hogy? Vagy nekem a nagymamámmal. És akkor jönnek a dermesztő történetek, a fölemelő történetek, a hihetetlen drámák, ezeket ilyen kis csomagokba átadják. Amit hát ott hirtelen fogadni, az tényleg olyan, mint úgy mindig elképzel az ember, nem, hogy milyen lehet egy katolikus papnak gyóntatni. Beül abba a fülkébe 8 órakor, és 11-kor még ömlik a bűn. Tehát, hogy folyamatosan. De most nekem nem a bűn ömlik, hanem a szeretet, az öröm, a szomorúság, a sértettség, ezek mind mondom ezekbe a kis becsomagolt kis történetekbe, vagy leírt történetekbe, tehát akkor nagyon sokan hoznak novellákat, vagy verseket, hogy akkor ezt így foglalták össze, vagy a viszonyuk az én történetemhez. Úgyhogy ez ilyenkor köszön leginkább vissza, nagyon felemelő dolgok, nagyon hajmű. Tehát az élet elképesztőeket produkál tényleg. Tehát, hogy az, hogy milyen sok ember mondja most például a Vera kapcsán, hogy ő mit csináljon, mert ő a neki a legjobb barátja, örökbe fogadták, vagy az osztálytársát, vagy az akárkit is eltitkolják előtte. Hát azt hinnéd, hogy 2019-ben, amikor a pedagógia már réges-régen nem ott tart, és azt mondják az örökbefogadó szülőknek, hogy hát el ne titkolt, hiszen akkor trauma éri a gyerekedet, amikor majd a zöldséges az orra alá dörgöli, vagy az első szerelme megmondja neki. Szóval, hogy azt gondolnád, hogy ilyen már nincs? Nagyon sok van. Nagyon sok hasonló titok van, nagyon sok hasonló félelem. Tehát, hogy lehet, hogy digitalizálódott körülöttünk a világ, lehet, hogy rendszerváltás volt, lehet, hogy sok minden történt, de ugyanazok a drámák jönnek, és ugyanazok köszönnek vissza egy nagyon kicsit más díszletek között, egy nagyon kicsit más tempóban, de gyökeres különbségek nincsenek.
Biztos sokan megkérdezték tőled, de én sem érzem úgy, hogy kihagyhatnám, hogy milyen ma írónak lenni Magyarországon. Amikor beáramlik mindenfelől az írók sokasága és a lefordított regények is, már mindent el tudunk érni. Hát nem abban a világban élünk, amikor a magyar költőinket és íróinkat emeljük előre, vagy csak bizonyos rétegben, nem? Tehát, hogy mennyire nehéz ma megküzdeni az ismertségért.
Azon a pályán futunk, ahol Stephen King mondjuk, ez teljesen egyértelmű. Tehát ugyanazon a polcon vagyunk, ugyanabban a szituációban a sikerlisták, most jött ki az éves sikerlista az Indexen, meg a könyvesblogon, azok is most már összevonva szerepelnek, tehát nem úgy működik, hogy akkor van a magyar irodalom, meg a világirodalom külön, és ott is abban a mezőnyben kell teljesíteni, ahol Kínától akármíg, és bizony hihetetlen jó könyvek jönnek, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk amikor az ember ráhullik egy ilyen 6 kötetes svéd nagyregény, mint Nausgårdnak a regénye, hogy hű, hát ez azért valóban, és nem azért, mert 6 kötetes és vastag, hanem hogy ez az új hiperrealista trend, amit megalkotott, ez valami döbbenetes erővel tud dolgozni. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgokat tapasztal az ember, és hát bizony, mi is úgy jártunk, mint ahogy a mozi, úgy jártunk, mint ahogy a sportolók, meg hát abban a mezőnyben, meg azokban a medencébe kell úszni, és vannak olyan távlatok, amiket boldogtalan leszel, ha azokat a saját távlataidnak tekinted, mert hát azok úgyse lesznek meg úgyse úgy vannak, tehát, hogy nem létező példányszámok, vagy hát egy kortárs magyar irodalmi mezőnyből nézve reménytelenül magas példányszámokat is tudnak nemzetközi trendben produkálni emberek, mert úgyhogy a magyar piacon is. Sok ilyen dolog van, másfelől meg hát azt gondolom, hogy a 90-es évek mélypontjához képest, amikor teljesen pozícióját vesztette a magyar irodalom, és nem csak, hogy pozícióját vesztette, hanem önmaga se tudta magát megfogalmazni, hogy akkor honnan akar beszélni, vagy hogy mi van, hát akkor sok minden ilyen történt, tehát ugye lecserélődött körülöttünk egy világ, ahhoz képest én nagyon sok jó javuló trendet is látok. Tehát, hogy szépen különböző beszédmódok szépen megférnek egymás mellett, és hogyha azt mondom, hogy a lektűrnek már most vannak olyan trendjei is, vagy a népszerűsítő irodalomnak, amikor mondjuk annak is szembesítő ereje van, tehát mondjuk ilyen feminista vonalon nagyon sok minden elindult, akkor fiatalon is nagyon sok meglepő újdonságot hoznak, a slam poetrytől kezdve a más divatokon át, amelyek mind nagyon-nagyon jót tesznek az irodalomnak. Én mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy gyerekek, ha valaki nagyon jó húzóló lesz, és elindul, és viszi az egészet előre, megy a Dragomán Szabóti Anna házaspár, ráadásul ők tudnak együtt menni, tehát egy ilyen nagyon lendületet vesznek, és viszik a hírét a középiskolától, az akár még a magyar irodalomnak, az előled nem veszel levegőt, mert azt a hírt viszi el, hogy vannak kortárs magyar írók, az irodalom él, nem halt meg Radnótival, nem a Nyugat volt az utolsó magyar irodalmi folyóirat, hanem ez egy élő organizmus, amihez a gyereknek is, aminek a köze lehet, és azt mondani egy fiatalnak, hogy öregem, hát ha tudsz róla, hogy az irodalom él, és te, aki eddig vagy titokban, vagy blogot vezetve írtál úgy, hogy azt érezted, hogy ennek semmi köze a magyar irodalomhoz, hát tudjál róla, hogy dehogy nincs. Tehát, hogy oké, nem a fősodra még, de hogy igenis egy élő dologba kapcsolódhatsz bele, akár olvasóként, akár reménybeli alkotóként, ami nagyon-nagyon más helyzet, és ha erről a hírről tud egy középiskolás, akkor lehet, hogy a szemlélete is más, mert egy halott ügyet, ha az lezárult, és annak vége van, és a kétharmada olyan nyelven íródott, amiből nem ért egy árva mukkot sem, akkor mi köze van hozzá? Úgyhogy ezeket kell próbálni hozni, vinni. Az olló is nagyon szétnyílt, tehát hogy mondjuk a gimnáziumoktól maguk a társadalmi osztályok is egészen megdöbbentően szétnyíltak. Tehát egy könyvfesztiválon, vagy egy ilyen kulturális rendezvényen, vagy akár egy nyári művészeti fesztiválon, hát ott úgy érezhetem magam, mint egy nagyon ismert ember. Hát minden bokorba megállítanak. Mert ott olyan emberek gyűlnek össze az országból, akik... De egyébként nyugodtan sétálgathatok Debrecen utcáin, nem fognak vegzálni. Tehát, hogy azért mondom, hogy nagyon szélsőséges minden szempontból, a hétköznapi élet szempontjából is, a befogadás szempontjából is, meg a mezőny, meg a könyvpiaci verseny szempontjából is rengeteg arca van.
Az elmúlt percekben Grecsó Krisztián íróval hallhattak beszélgetést.